Lassan elmennek a gyerekek, úgyhogy elkezdeném a ma esti témát. Ugye a címünk az, hogy vedd észre magad, tényleg érdemes ismerni önmagunkat? Azért merült fel ez a téma, hogy nem egyszer halljuk ezt az emberi kapcsolatainkban, és nem egyszer a házasságunkban is, hogy másik úgy valami módon vagy utal rá, vagy konkrétan ki is mondja, hogy vedd már észre magad. Hát te legyél már tisztább önmagaddal, tudd már, hogy ki vagy, vizsgáld meg, hogy viselkedsz, és vedd komolyan az életedet. Ugye ez általában a negatív dolgainkra vonatkozik, és nem annyira a pozitív értékeinket szokták ilyen megfogalmazásban kiemelni, hogy vegyük észre magunkat. Tehát az önismeret témája lesz a mai esti témánk. És hát ez egy alapkérdés számunkra, hogy sokszor mondják azt, hogy hát ha az önismeretünk maga helyén van, akkor válhatunk igazán sikeressé, akkor lehetünk tisztább a dolgokkal, akkor munkálhatjuk, tehetünk a legtöbbet a boldogulásunkért, a boldogságunkért is. Ma egy nagyon gyakran használt fogalom az önismeret, nagyon sokszor tartanak erre nézve tanfolyamokat, különböző programokat szerveznek, ahol önismereti tehetségünket fejleszteni tudjuk. De azért elég szövevényes ez a pálya, hogy az ember végig gondolja. Most ha azt mondanám, hogy 5 perc szünet, kapcsoljunk le mindent, és most 5 percig kiki közületek gondolkodjon azon, ha ő neki kellene ideálni, akkor hogy foglalná össze ezt a témát, hogy mit értsünk azon, hogy önismeret, és vajon el lehet ebbe igazodni valóságosan, és lehet egy olyan konkrét vázát adni annak, hogy na, mi módon juthatsz el egy tiszta, teljes, tökéletes önismeretre? Hát mindenki azt hiszem egy kicsit el kellene gondolkodjon, ugye? Nem könnyű kérdés az önismerettel foglalkozni. Olvastam egy weboldalon egy ilyen megfogalmazást, amit nagyon helyesnek találok. Azt mondja, az önismeret, a helyes önismerettel, vagy megfelelő önismerettel akkor rendelkezünk, hogyha az embernek megfelelő áttekintése van önmagára nézve, saját személyiségének összetevőiről, képességeiről, lehetőségeiről, magatartásáról, indítékairól, a kapcsolataiban játszott szerepét, hatását pedig meg tudja ítélni. A felsorolásnak sem rövid. És ezen úgy végig megyünk egyenként, hogy milyen áttekintéssel bírunk önmagunkra nézve, személyiségünk összetevőit illetően, hogy milyen karakter vagyok, sok ember mennyire van ezzel tisztában, képességeinket, lehetőségeinket, magatartásunkat, indítékainkat illetően, mennyire vagyunk tisztában önmagunkkal, és a kapcsolatainkban játszott szerepünk hatását meg tudjuk ítélni. Ugye erről lesz majd egy utolsó előadásunk péntek este az empátiáról, körülbelül erről, hogy mennyire tudjuk megítélni. Hát azért ugye elég mély víz, amibe úsznunk kell, ha az önismeretről gondolkodunk. Elég komolyan hát el kell gondolkodni az embernek, hogy mit érthet ezen, mit értsen ezen önismeretre jutás. Az emberek sokszor hallanak önmagukra vonatkozóan véleményt. Mi magunk is alkotunk magunkról véleményt, majd a képek során ez előjön, hogy hogyan is alakul ez ki bennünk. De sokszor minősítettek bennünket az életben, sokszor mondják azt ilyen vagy olyan, vagy jó és rossz dolgokat hangsúlyozva, de azért kevésszer tapasztaltuk meg az életünkben, hogy valóban érdekel is embereket az, hogy kik vagyunk, nem? Hogy úgy mondja el a pozitív, vagy inkább a negatív, többször találkozunk ezzel, negatív dolgokat az életünkről, hogy az életünkkel összefüggésben, hogy aztán érdekli is, hogy miért vagyok olyan, mi vezetett oda, hogy én ilyen viselkedésű vagyok, rám ez jellemző, tehát hogy ki vagyok valójában. És az ember önmagának is nehezen teszi fel ezt a kérdést, hogy hát ki is vagyok én. Most a apukámnak volt igaza, vagy az anyukámnak, vagy az egyik havernak, vagy a másiknak, barátomnak, vagy az ellenségemnek, a feleségemnek, vagy a gyerekemnek, vagy épp a férjemnek és a gyereknek, mikor minősítenek bennünket. hogy kik is vagyunk valójában. Nem könnyű feladat összerakni a képet önmagunkról. Nem könnyű. Majd lesz egy ilyen több rublikás kis ablak, ahol látni fogjuk, hogy az én képünk milyen sok összetevőjű. Az emberek, amikor az önismerettel foglalkoznak, akkor elég nehezen találnak el, találnak célba, mert mondom, sokszor hallunk minősítést önmagunkra vonatkozóan, és az emberek sokszor beszélgetnek emberekről, de kevésbé adják ki önmagukat. A csoportokban is meg lehet figyelni, hogy ki az, aki mondjuk bátrabb, őszintébb, vagyis nem is, hogy őszintébb, egyszerűen bátrabb, nyíltabb, közvetlenebb, ki az, aki zárkózottabb. Az emberek általában nem arról szoktak beszélni, hogy ők milyenek, akár a jó, akár a rossz oldalukat is bemutatva. Sokkal inkább, ha emberekről van szó közöttünk, mindig a másik emberről és annak a hibáiról, nem? Tehát nem nagyon az igazi önvizsgálat indítana bennünket megnyilatkozásokra, az abból fakadó megnyilatkozásokra, hanem tele van ez a világ ítélgetésekkel, tele van minősítésekkel. A leggyakoribb beszédtéma az időjárás után az, hogy a másik milyen, a másik ember milyen, és főleg negatív értelemben. Talán vagytok többen, akik láttátok már és olvashattátok Max Lucado-tól az Értékes vagy című kis történetet, és tavaly itt le is vetítettük a könyvképeit. Biztos idén is meg fogjuk tenni, ami a famanókról szól, akik foltmanokká lesznek, ugyanis mindig foltokat ragaszgatnak egymásra. Vagy szürke foltot, mert negatívnak ítélnek egy embert, vagy valami csillagot, mert ő valamiben kiváló. Hát ez rólunk szól. Mi minősítgetjük egymást úton, útfélen. Önismeret. Az önismeret egy nagyon fontos dolog, ezzel együtt, hogy szövevényes a pálya, és mély víz, amiben meg kell tanulnunk úszni, de mégis nagyon fontos dolog. Tényleg az önismeretünktől nagy mértékben függ az életünk sikeressége, boldogságunk, nagy mértékben függ. Általában mi emberek vagy alul, vagy felül értékeljük magunkat. Ez a legjellemzőbb minősítés. Vagy alul, vagy felül értékeljük magunkat. Nagyon sokan küzdenek önértékelési problémákkal. Ezt általában úgy szoktuk érteni, hogy alul értékeli magát, de hát az is önértékelési probléma, valaki büszke, valaki dicsekvő, valaki fennhéjázó, valaki magát olyan tehetségesnek, sikeresnek tartja. Sokan küzdenek önértékelési problémákkal, és talán valahogy azt szeretném megközelíteni ma, hogy hogyan lehet egy helyes, egy stabil, egy helytálló önértékelésre eljutni, önismeretes önértékelésre eljutni. Nem arról szeretnék beszélni, hogy mik a pozitív személyiségjegyek, és ahhoz viszonyítottan gondolkodjunk magunkról. Egyáltalán az oda vezető útat szeretném ma egy kicsit áttekinteni, és annak az értékét. Miért van erre nagyon szükségünk? Az önismeret azért olyan nehézkes számunkra, mert ugye a Biblia a legelején arról beszél, hogy az ember egy nehéz helyzetbe került. Tehát amikor az embert megteremtette a mindenható Isten, akkor tökéletesnek, tisztának, értelmesnek, igaznak teremtette. De nem sokkal utána a bűneset következtében nagy mértékben megromlott az ember állapota, alapvetően a gondolkodásunk és az erkölcsi ítélőképességünk teljesen összezavarodott. És ebből következik mindaz az összevisszaság, ami jellemzi az emberi életeket, jellemzi ezt a világunkat. A Biblia ide vezet vissza bennünket, ezzel lehet nem szóba állni, lehet elgondolkodni rajta, hogy mennyire igaz ez, hogy az embernek alapvetően a tudatával és az erkölcsi ítélőképességével van probléma. Az önismeretre, a helyes énkép kialakítására nézve, most átlapozzuk ezt a néhány oldalt, és aztán én másképp szeretném folytatni, de nézzük csak. Ugye azt írja ez az oldal, hogy ki vagyok énkép és önértékelés pszichológiai bibliai megközelítésben, ki az ember. ott van pirosan jelezve, hogy az ember, mivel Isten képére és hasonlatosságot teremtetett, a Biblia állítása szerint, az ember jelenleg is hasonlít az Istenre, de eltorzult képe már csak az Istennek. Megváltoztak az alapvető képességei. Schaeffer azt írja, hogy a legfőbb cél Istent szeretni. Az ember életében, ugye mi erre lettünk teremtve, hogy mint az ő teremtményei, őt szeressük, ragaszkodjunk hozzá, és ebben a szeretetben bontakozzon ki az életünk, ebben a szeretetben váljunk mi is egyre tökéletesebbé és teljesebbé. De az ember elfeledkezik céljáról, és így elfelejti azt is, hogy kicsoda ő, mármint hogy önmaga. Elfeledkezik legfontosabb céljáról, élete legfontosabb céljáról, és így nincs tisztában önmagával sem. Nem tud viszonyítani, nincs mihez igazítani önmagát, ezért olyan nagy jelentőségű a körülöttünk élő emberek véleménye. Azt hiszem a legnagyobb életünk, legnagyobb problémája mindannyiunknak az, hogy hát mi a véleményük az embereknek rólam, nem? Hogy ki mit mond rólam, ki hogy minősített, ki mit mondott. És elfelejtjük ezt, amit itt ír, hogy az igazi célja az életünknek valaki mással összefüggésbe hozni magunkat, és azzal összefüggésben aztán ítéletet alkotni a magunk életéről. Erik Fromm írja ezt, tudjátok, ő a 20. század egy nagy írója, a Szeretett Művészetek című könyvet is írt, ő írta. Az emberiség puszta túlélése sohasem függött olyan mértékben az emberi szív megváltozásától, mint napjainkban. Hát lehetne idézni másoktól is ilyen mondatokat, gondolatokat, például Aurelio Peccei-től a Római Klub elnöke írt egy könyvet, amiben azt írja, hogy az emberiség eljutott arra a pontra, hogy a saját kezébe vette a sorsa folytatását. Nagy mértékben attól függ, hogy mit döntünk magunk felől, milyen életstílust alakítunk ki, hogy meddig fog tartani az emberi történelem. Ő nem erkölcsi, a könyvébe eljut erkölcsi következtetésekre is, de itt egyértelmű ez a kijelentés, hogy az ember szíve, az ember erkölcsi lénye olyan állapotban van, hogyha nem változik meg, akkor hamarosan vége lesz az emberi történelemnek. Véget vethetünk az emberi történelemnek. Menjünk egyet tovább. Ki vagyok én és te személyesen, Isten számára én is és te is halva születünk. Az előzőekből következik, hát gyorsan intézem el a dolgokat, elnézést, de ugye ha most beleszámítjuk az előadásunkba ezt is, akkor ezt kell mondjuk, hogy mi mindannyian ezzel a torzulással születünk erre a világra, hogy nem tudunk helyesen gondolkodni a létünkről, az emberi életről, az emberi személyiségről, a lényünkről, önmagunkról. Nincs tiszta képünk, sőt a Biblia tényleg így mondja, hogy minden ember lelki halálba születik. Tehát hiányzik a lelki ítélőképesség, a lelki látás, a szeretetre való képesség, annak tehetsége, hogy mi az önzésünk ellenében egy önzetlen szolgálatra kész életet tudjunk megvalósítani. Ezt a Biblia lelki halálnak is nevezi. Megismerhetjük magunkat reálisan? Képes tükörben nézni egy halott? Ez egy vicces kérdés. Nem valószínű, hogy sikerülni fog neki. És láthatom-e magamat úgy, ahogy Isten lát? És mit mond az önismeretlőre a pszichológia? Nézzük. Van itt egy ablak, ez a bizonyos Johari ablak, a nevek rövidítéséből következik, az önismeret ablaka. Majd a beszélgetésben kérném azokat, akik ezt jobban értenek, ketten is, hárman is vagytok, hogy erről majd beszélgessünk többet, jó? Én csak vázatosan fogok ezen áthaladni. Az önismeret ablaka négy kis rubrikára osztható. Az első a közismertén, ami mindenki előtt ismert. Amivel én is találkozom, én is tudok róla, és sokan mások is látják az életemben. Aztán a vakén, amit mások ismernek, de én nem ismerem. És sokszor akkor sem ismerem fel, amikor szemembe mondják. Nem tudom magammal azonosítani, nem látok bele, nem értem meg. aztán a rejtettén, amit én ismerek, de mások nem ismernek az életemből. Akár milyen természetű dolog lehet, tehát ebben benne van nem csak a magatartásvonások, mint egy betegség is, amit nem adtam ki, nem mondok el másoknak. Van egy ilyen rejtetténünk, és van egy negyedik, az ismeretlen én, ami a körülöttem élők számára is, és a magam számára is ismeretlen. Erre csak a teremtőnek van rálátása. Csak az ember teremtőjének van, aki ismeri a szív gondolatait, így írja a Biblia. Ugye, ha megnézzük, akkor a közismertén és a vakén az a két terület, amiről a körülöttünk élő emberek képet tudnak alkotni. Mi pedig aminek az ismeretével bírunk, az a két baloldali rublika, a közismertén és a rejtettén. Nekünk ezekre van rálátásunk. Mind a háromra egyedül az Istennek van rálátása. Ő tudja a teljes valódi lényünket igazán megérteni, megismerni, valóságában látni. Aztán ez a Rogers féle pszichológiában van, az alapfogalmak az ember személyiségével kapcsolatosan. Van az én kép, amilyennek ismerem magam. Amilyennek én ismerem magam, a viselkedésemet, a feladataimat, a gondjaimat, bajaimat illetően. Van az ideális én, amilyenné szeretnék lenni, vagy amit szeretnék megélni, és a valódi én, amilyen vagyok. Amiben bizonyára benne van az is, ahogyan mások ismernek engem, de én nem tudok róla. Most, hogyha ez az én kép, az általam ismert önmagam és a valódi énem távolabb csúszik egymástól, vagy közelebb kerül egymáshoz, így ennek megfelelően, vagy ennek ezzel összefüggésben az ember mondom magyarul, hitelesnek ismeri el önmagát, hitelesnek tartja az önmagáról alkotott képet, ez a kongruens, és a másik pedig, amikor szétcsúszik, akkor pedig feszültséget teremt benne az a kép, amit lát. Ugye miről van itt szó? A kongruens, tehát amikor hitelesnek, helyesnek ismeri önmagát, akkor ahogy viselkedik, vagy ahogyan reagál helyzetekre, ahogyan megold dolgokat, ahogyan megéli az életet, azt tartja helyesnek, és azt tartja, úgy is gondolkodik, és ezért összhangot talál a gyakorlata, a magatartása, és a eszméi, vagy a gondolkodásával összefüggésben. Nem támad feszültség, nincs feszültség a kétféle én, vagy a két én között. Amikor inkongruens, akkor pedig feszültség teremtődik azért, mert mondjuk én azt mondom magamra, hogy én egyébként nem vagyok egy hazudós ember. És aztán egy adott helyzetben valaki azt mondja, hogy figyelj, ez azért nem esett jól, hogy nem mondtál igazat. Vagy azt mondom, hogy én általában azt híreztelem magamról, hogy úgy nyugodt vagyok. Vagy én nem lopnék el semmit. Vagy én hát sok mindent állítunk magunkról, ugye? És bejön egy olyan helyzet, amikor mégis másképp viselkedünk, mégis más teszünk. És ilyenkor csúszik szét az általam valódinak tartott kép, és a valódi én kép. Szétcsúszik. És az emberben ott a feszültség, hogy miért áll ez elő. Ugye ez a valódi és ez az inkongruens állapot, tehát a feszültséget okozó állapot, ez előállhat azért, mert én beleesek időnként egy-egy hibába, és kiderül számomra, hogy mégis jellemző rám. Bár nem értenék vele egyet, bár úgy gondoltam, nem is vagyok olyan, mégis megtörténik, hogy beleestem. És ki kell derüljön, hogy bizony hozzám tartozik. De lehet azért is, mert az ember megtéveszti, tudatosan megtéveszti önmagát, és megtéveszti az embertársait is. Becsapja az embertársait, képmutatóan él. Mást magának is, és a többi embernek is hazudik. Ugye erről van egy érdekes gondolata valakinek, azt írja, hogy mire mi egyszer hazudunk másoknak, addigra ezerszer hazudunk magunknak. De az ember el tud ide jutni, hogy képmutató módon él, és ez a bizonyos az én kép és a valódi én, az nagyon távol esik egymástól. Teljesen másnak ismernek az embertársaim, mint amilyet én feltételezek magamról. És az a jó, ha feszültség keltődik, tehát az már egy szerencsés helyzet, ha feszültség keltődik az emberben a kettő között. Mi következik ebből a feszültségből? Hogyan tudnánk mi feloldani ezt a feszültséget? Ugye gondolom, hogy nektek is az jut eszetekbe, a normális az volna, ha az ember szembenézne önmagával. Azt mondaná, hogy nekem szóba kell állnom azzal, hogy másképp, más is jellemző rám, mint amit én állítok magamról. Lehet olyan reakciónk, hogy elfojtjuk a valóságot. Elfojtjuk, letagadjuk, lehazudjuk. Nem állunk szóba vele, amikor valaki azt mondja, hogy te ezt és ezt tetted, te ezt és ezt mondtad, te így és így viselkedsz rád, ez a jellemző. Nem állunk vele szóba akkor sem, hogyha túl sokszor mondják már, ha zavar, hanem mit csinálunk? Kialakulhat bennünk egy szorongás, és keresünk valami megoldás lehetőséget, elhárítjuk, esetleg kimenekülünk abból a feszültséget hordozó élethelyzetből. Szoktak ilyenkor válni is emberek, mondjuk ha házas párokról van szó. Nem tud megküzdeni az egyik fél, vagy akár mindegyik. Nem tud megküzdeni azzal, amivel szembe kellene néznie. Nem tudja azt mondani, hogy igen, ezt be kell lássam, és változtassak. Csak van egy másik megoldás is, amikor tudatosítjuk magunkban, hogy ez is hozzátartozik az énemhez. Bár nem szerettem volna, bár nem is hittem volna, bár mást állítottam magamról, de mégis hozzátartozhat az énemhez, tudatosítom, és azt mondom, hogy változtatok. Ez egy győzelmes megoldás, ugye? És nagyon vágyott megoldás, bár nekem olyan gyorsan menne, mint ahogy itt a gombokat nyomom, hogy ilyen gyorsan tudatosulna bennem, hogy igen, el kell fogadjam, nincs kecmec, nincs visszaszólás, hanem nincs védekezés, nincs hárítás, még a válasz nem jutott eszembe, hanem változtatni kell a viselkedésen. És helyre kell állítani az én képet. Az igazi én képet helyre kell állítani magunkban. Menjünk tovább. Mitől függ az én képünk? Ez egy nagyon ötletes, egyszerű kis ábra. Kirakom mindet jó sorba, és utána végighaladunk rajta. Ez a 6 dolog. Addig, aki akarja, le tudja jegyezni. Az én képünk, a teljesítménynél talán azt mondom a sikeresség, így fogalmaznék. Vagyis, hogy mennyire tudok felmutatni dolgokat az életben. Mennyire ismerik el, hogy én mire vagyok képes. Nagy mértékben befolyásolja az én képemet. A következő, a szociális tükör, hogy a környezetem milyen reflexiókat fogalmaz meg felém, hogy mennyire fogad el, vagy mennyire utasít el. Nem tudom, ki volt olyan szerencsés helyzetben, mint én, hogy nagyon sokat csúfolták fiatal korában, gyerekkorában. Hogy sokszor kellett elszenvedni ezt, hogy ilyen vagy, olyan vagy, ezért nem fogadunk el, azért nem fogadunk el. Gondolom, nem csak velem történt ez meg, másokkal is. Hát hogy éltük meg? Szinte rögzült rajtunk, hogy hát mi másod-harmadrendű polgárai vagyunk ennek a világnak. Ugye a szociális tükör, ha még hozzátevődik az, hogy apánk, anyánk is sokszor minősít negatívan bennünket, nem tudom, milyen egészséges én kép fog felépülni, vagy épülhetne fel, nem fog sikerülni. Nem fog sikerülni. A szakemberek azt mondják, hogy az én képünk jobbára gyermek és ifjúkorunkban épül fel. Tehát, hogy gyermekkorunkban milyen reakciókat kapunk, és ennyiben hadd legyen ez gyermeknevelési előadás is a mai eddig, az egy mondatig, hogy nagyon-nagyon vigyázzunk, hogy a gyerekeink felé mit közvetítünk. Mennyire fejezzük ki azt, hogy elfogadjuk őket. Mennyire tesszük nyilvánvalóvá, hogyha hibáik is vannak, de mi végtelenül szeretjük őket. De mi készek vagyunk értük mindent vállalni. Nagyon fontos dolog, hogy ezzel a gyermekeink tisztában lehessenek, hogy ezt élvezhessék, érezhessék, hogy mi tényleg elfogadó szeretettel viszonyulunk hozzájuk. A következő a stigma, vagyis hogy milyen akár külső jegyek vannak rajtunk, mint nálam a bajusz. Másoknál más dolog, milyen az orra az embernek, milyen öltözete van, milyen alapvetően mik azok, amik jellemzik őt rendszeresen, amik hozzá tartoznak. Persze vannak ilyen mesterséges stigmák is, ahogy az öltözetet is említettem, én valamikor csöves is voltam, hát annak volt egy öltözet formája. Hajdan volt ifjúságomban. Egyéb tévedések mellett ez is megtörtént velem. Ugye ez is egyfajta stigma, vagy ma, amit hordoznak magukon az emberek, a piercingek, és ki tudja, milyen badarság. Vagy hogyha kereszténységre gondolunk, mondjuk a halacska ott jel ott az autó farán, hátulján, hogy az is egyfajta stigma, nem? Gondolom, tehát lehet pozitív és negatív. Tehát, hogy ez is tartozik az énképünkhöz. Mit vállalunk fel magunkra? Azzal azonosulunk valamennyire. Aztán a következő az életkori identitás, hogy mennyire tudunk a megfelelő, az adott életkornak megfelelően viselkedni. Nálunk van egy, nálam már pár évvel idősebb házaspár, ahol élünk Debrecenben, és hát egy ilyen elébként egy aranyos, jóindulatú, korosodó rocker házaspár, kellően megkopaszodott fejjel, de azért ilyen hosszú hajjal, copba kötve, görényt sétáltatva, ezt a kis szelíd görényt sétáltatva, farmer szerkóba, és olyan, hát olyan nem éppen életkori sajátosság kellene legyen, ugye ez a fajta szerelés. Tehát, hogy mennyire illeszkedik az élet szemléletünk, az életvitelünk ahhoz, ami az életkorunk is. Annak megfelelően. Mennyire találjuk meg ennek találjuk ezt el? Ez egy életkori identitás. Aztán a nemi identitás a férfinő, ami egyre kevésbé jellemző ma már, hogy még jó, hogy látjuk egymásról, hogy külsőre ki milyen, de most már nem annyira értékes az, hogy, vagy hogy mondjam, nem annyira kell megválogatni, hogy férfinek kellene tekintsem magam, mert mondjuk annak születtem, akár nőnek is tekinthetném magam, senki nem csinálhatna belőle problémát, ugye? Ma már itt tartunk. Régen tiltott volt, aztán betegség lett, aztán most már házasodhatnak. Tehát, hogy elveszítjük ezt a fajta identitást, micsoda zűrzavar teremt. Nem identitással, hogy bírunk. Ennek is megvan az én képhez tartozó szerepe. És a csoportidentitás, hogy én milyen közösséget vállalok fel, hova megyek szívesen, kikkel vagyok együtt, kikkel szeretnék időt tölteni. Lehetek fradis szurkoló. Ez is egy csoportidentitás. Lehetek egy keresztet hordó, ezzel a kereszténységhez tartozásomat kifejező ember. Lehetek olyan, aki azt a hosszabb ilyen Nagy Magyarországot jelző térképet ragaszt az autója hátuljára, és ezzel kifejezi, hogy ő magyar. És ma egyébként is nagyon jó magyarnak lenni. Úgyhogy mondjuk lehet egy ilyenfajta identitásunk is. Ez is hozzátartozik. Ez a 6 dolog az, amin érdemes gondolkodnunk az én képünkkel összefüggésben, hogy mennyire találunk önmagunkra. Nézzük tovább. A szociális tükörrel kapcsolatban van itt egy egyszerű ábra, és az én képpel összefüggésben, ugye sok ember jár így, mint ez a kis cica, hogy mikor tükörbe néz, egy erős oroszlánnak látja magát, vagy szeretné látni magát egy erős oroszlánnak, és így próbálja egyensúlyba tartani a könnyen elbillenő belső lelki erőket. A szociális tükör miről informál? Ezen gondolkodjunk el, és nézzük, hogy kikkel kapcsolatban kell gondolkodjunk. Milyennek látod magad az édesanyád, a kedvesed, a barátod, vagy a főnököd szemében? Tehát, hogy gondolkodjunk el ezen, ez a szociális tükörre összefüggésben, hogy milyennek látjuk magunkat, hogyha az édesanyánk szemével kellene nézni. Mit mondana? Hogy vélekedne ma, most? A kedvesünk, vagy házastársunk milyennek lát? Hat bennünket, a barátaink, a főnökünk. Ugye egy elég jó látleletet lehet összeállítani, ha vesszük a fáradtságot, mint a kérdőívek kapcsán is, hogy akkor kitöltünk egy ilyen oldalt egy fehér lapon, hogy végignézzük, ki milyennek lát. Ezt nem nézném meg, ezen túlmegyünk, jó? Aztán nézzük végül az Isten tükrét, hogy az Isten milyennek látja az embereket, milyennek láthat minket embereket. Ti mai emberek, figyeljetek az Úr igéjére, mondja Jeremiás 2.31, mert tudd meg és lásd meg, milyen keserves és gonosz dolog, hogy elhagytad Istenedet, az Urat, és hogy nem félsz engem. Ez is Jeremiás 2. Ugye azt mondja Isten, hogy az ember alapvető problémája abból fakad, hogy nem tudja, hogy ki a teremtője. Nem tudja, kivel kellene összefüggésbe hoznia az életét. Mi mondom, nagyon sok mindentől függünk ebben az életben, és alapvetően függésben vagyunk a rólunk alkotott véleményekkel, az ember körülöttünk élők véleményével, de kevéssé tudjuk azt, hogy mennyire sok kár és szenvedés és tévedés következik abból, hogy nem ismerjük az Istent. És nem ismerjük az Isten gondolkodását rólunk. És az Isten azt mondja Jeremiás könyvében, csalárd abba szív mindennél, javíthatatlan, vagy hogy kicsoda ismerheti azt, így fordítja a Károlyi Bibliánk, csalárd abba szív mindennél, és kicsoda ismerheti azt. És gondoljunk bele, ha ezt kellene folytatnunk, hogy úgy mutassuk be önmagunkat. Amennyire véleményt tudunk alkotni egymásra. Nyilván, akik egy kicsit alulértékelik magukat, azok többet panaszolkodhatnának önmagukra. Akik kicsit fölülértékelik magukat, azoknak kevesebb negatív véleményük lenne önmagukról, de azt hiszem, nem igazán tudná senki kikerülni ennek a mondatnak az igazságát, hogy csalárd az emberi szív. Az alapvető csalárdság abban a bizonyos önzésben van, hogy természetesen mindig én vagyok mindenre az első számú jogosult. Igaz? Mindig nekem jár először valami. Mindig engem illet a jobbik dolog. Mindig enyém legyen a jobb, és természetesen én vagyok a jobb ember másoknál. És az is jellemez bennünket, hogy nekem van igazam. Nekünk van, amikor vitázunk otthon, ugye általában nekünk kell, hogy igazunk legyen. Főleg mi férfiak, így szoktunk. Erre tartunk igényt. Csalárd abba szív mindennél, és azt írja másutt a Bibliánk, hogy ez mint amikor vas hegyel vésik bele a sziklába a szöveget, a betűket, olyan erősen van az emberi szívbe vésve az önző szándék, az önző indítékok. Olyan erősen. És ez, ami nagy a sok bukdácsolásunknak az igazi oka, hogy nem találjuk a kivezető utat. Nem tudjuk, hogy lehetne azt a bevésett önzést onnan leradírozni, valahogy lekoptatni, valahogy megszüntetni, hogy ez vezessen bennünket. Ez adja a legmélyebb indítékokat. Ez legyen a forrása a gondolkodásunknak és az erkölcsi ítélőképességünknek, a magunkról való gondolkodásunknak is. És aztán feltesz egy kérdést a Biblia, hogy megváltoztathatja a szerecsen az öbőre színét. Mi megváltoztathatjuk fehérről barnára, majdnem szerecsen színűre. Komoly technikák szólnak erről már, hogy lehet egészen sötét barnára lesülni, még télen is. De a szerecsen nem tud megfehéredni, igaz? És azt mondja a Biblia, hogy ahogy a szerecsen nem tudja megváltoztatni a szívét, az bőre színét, úgy nem tudja az ember önmagától megváltoztatni a szíve állapotát. Nem tudja. És itt jön segítségül számunkra igazából az Isten. Ha mi meg akarjuk érteni, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, és igazi önismeretre vágyunk, úgy gondolom, mert végig kell járnunk egy utat. Tehát végig kell járnunk egy egyszerű utat. Nem egy bonyolult dolog, nem egy nehézkes dolog, bár nem keveset kíván az embertől. A pszichológia azt mondja, hogy az ember akkor kerülhet jó állapotba, hogyha megtanulja a pozitív önértékelést, a pozitív szemléletmódot. És más technikák is, hogy arra tanítanak bennünket, hogy láss pozitívan az életet. Ha bajod van, gondod van, és valami módon próbálj felette áttekinteni. A Biblia arra tanít bennünket, hogy reális önismeretünk legyen. nem csak egy pozitív szemléletet tanuljunk meg, hanem reális önismeretünk legyen, és fogadjunk el segítséget az életben, az önmagunk életének a dolgainak a megoldásához. Legyen egy reális önismeretünk, és fogadjunk el segítséget. És ez az az út, ami ezt az utat szeretném egyben a néhány pontba összefoglalni, hogy is lehet igazi, helyes önismeretre jutnunk. Ahogy mondtam, említettem is, nekünk először is tisztába kell lennünk a saját állapotunkkal. Meg kell értsük, nyilván ezt át kell látni, meg kell ismerni, hogy milyen állapotban van valójában az ember. Ez a bizonyos gondolkodásunk és erkölcsi ítélőképességünk megváltozása, ez hogy befolyásolja az emberi lényünk alapvető vonásait, a tudatunkat, a gondolkodásunkban hogy jelenik meg a lelkiismeretünk működésében, az ítélőképességben, és aztán a kettő együtt hatásából mi következik, mikor a szabad akaratunkat gyakoroljuk, mikor döntéseket hozunk. És hát természetesen, amivel legtöbbet találkozunk, az érzelmeink, hogyan követik a mi választásainkat. Tisztába kell lenni vele, hogy az emberi lény alapvetően attól függ, hogy a gondolkodása és a lelkiismeret működése alapján milyen döntéseket hoz. Hogy nekünk ezen a két ponton, feltétlenül három ponton alapvetően helyre kell állítani az életünket. És ezért mondtam, hogy ahhoz, hogy mi érett és az önismeretünkben helyesen ítélő emberek lehessünk, ehhez segítséget is el kell fogadnunk. Az embernek szüksége van arra, hogy megértse és lássa azt, hogy torzult a természete, hogy az a amivel az legelső mondatban találkoztunk, hogy Isten eltorzult képmása. Hogy mi nem hasonlítunk, bár hasonlíthatnánk az Istenre, lehetnénk tisztábbak, tökéletesebbek, lehetnénk igaz emberek, igaz magatartással élő emberek, de nem vagyunk erre képesek önmagunkban. És úgy gondolom, hogy ehhez hozzá kell tennünk azt, hogy ez a belátás természetesen csak akkor van meg, hogyha az ismeret mellé, a felismeréseink mellé őszintesség és alázat is párosul. Hogyha az ember őszinte tud lenni, ahogy láttuk, hogy kétféle reagálásunk lehet a felismeréseinkkel kapcsolatosan. Kétféle reagálás. Vagy tudatosítjuk magunkban, hogy változtatnunk kell, vagy pedig elutasítjuk azt. Ha őszinték tudunk lenni önmagunkhoz, és kellő alázattal tudunk bírni, akkor képesek leszünk változni. Itt jön segítségül nekünk az Isten. Ebben lesz segítségül az embernek a Teremtő Isten, hogy képesek legyünk felismerni az állapotunkat, képesek legyünk eljutni az alázatra, képesek legyünk arra, hogy ezt a segítséget mi igényeljük tőle, kérjük tőle, és ő valódi változást hozhasson az életünkben. És miután van viszonyítási alapunk, és nem az emberek véleményére kell hagyatkozzunk, nem az általunk kialakított képhez kell igazodjunk, hanem van viszonyítási alapunk, van egy külső viszonyítási alapunk, van egy tökéletes személy, akire tekinthetünk, úgy gondolom, utána van igazán helye annak, hogy a személyiség jegyeinkkel foglalkozzunk. Ha csak arra hagyatkozunk, hogy mi hogy gondolkodunk önmagunkról, ha csak azt nézzük, hogy a másik ember, akik ugyanolyan tévedő emberek, mint én, ugyanolyan megzavart az életük, mint nekünk, ők mit mondanak rólunk, akkor soha nem fogunk helyesen ismeretre jutni. Nekünk egy olyan külső véleményalkotásra van szükségünk, aki abszolút tökéletes, abszolút tiszta, elfogulatlan, sőt, ahogy a Biblia bemutatja a Teremtő Istent, annyira szeretetteljes, hogy az embernek minden tekintetben a javát keresi. Minden tekintetben a javát keresi. Ettől a lénytől kell nekünk a segítséget megkapni, hogy helyes önismeretre juthassunk. Hogy ne tévedjünk el az önismeret útvesztőiben, ne tévedjünk el, mert másokhoz viszonyítjuk magunkat, mások véleménye alapján ítélünk magunkról. Sok-sok ember tévesen alkot véleményt, részlegesen alkot véleményt, nem kíváncsi igazán arra az emberre, akit minősít. De nem ilyennek mutatja be a Biblia a Teremtő Istent. Olyannak mutatja be, aki elkötelezett arra nézve, hogy nekünk segítsen szembenézni önmagunkkal. Megérti, hogy az ember milyen helyzetben van. Megérti a küszködésünket, megérti a kiszolgáltatott helyzetünket. Megérti azt, hogy milyen elesett állapotban vagyunk. Tudja, hogy mi nem volnánk képesek a magunk erejéből, a magunk tehetségével helyrehozni az életünk hibáit. És megpróbál segíteni. Sok ember élete sokáig arról szól, hogy az Isten megpróbál utána nyúlni. Vannak, akiket időben vagy előbb ér utol az Istennek ez a segítő szándéka. Van, akit később, van, akit semmikor. Van, aki egész életében annyit hárít, hogy közben elmúlik az élete. És elveszíti a lehetőséget, hogy nem tud rajta segíteni a Teremtő. Annyiszor megmagyarázza magának, és megmagyarázza másoknak, megjátsza magát, és hitegeti magát, hogy de majd egyszer, de majd holnap más lesz. Mert titokban talán tudja, hogy tényleg másképp kellene lennie, és elmúlik egy élet. Az Isten abban szeretne segíteni nekünk, hogy ne úgy múljon el az élet, hogy lekéstük a változást. Ne úgy múljon el, hogy ténylegesen elnyertük a segítséget, és egy olyan változás állhatott be, aminek eredményeképpen megismerhetjük úgy önmagunkat, hogy abból következhet, amit a legelején felolvastam, hogy tisztában vagyunk azzal is, hogy milyen hatással bírunk a környezetünkre nézve. Tisztában vagyunk azzal, hogy a képességeinket hogy tudjuk hasznára fordítani az embertársainknak, akik velünk élnek, akik a társadalmunkban élnek, ennek a világnak a javára, hogy tudjuk fordítani. Szóval megismerni úgy magunkat, hogy értéket hozzon létre az életünk ebben a világban, hogy ne akadályai legyünk egymásnak, hanem hozzátehessünk mások életéhez hasznos dolgokat. De sokszor az ember úgy érzi, vagy úgy érezheti, hogy szívesen lecserélni önmagát valami jobbra, nem? Vagy egy-egy vonását olyan szívesen már kidobná, és szabadulna tőle, és választaná helyette a jobbat. Sok ember érzi ezt, én úgy gondolom. Sokaknak jut eszébe ez nem egyszer, de kevesen jutnak el oda, hogy ez valósággá is lesz az életükben. És nem egyszer azért, mert nem tudják, vagy nem akarják tudomásul venni, hogy volna, aki segítene nekik. Volna, aki melléjük tudná állni, és segítene nekik. Ugye a Biblia úgy beszél a Teremtő Istenről, hogy nem egyszerűen egy tökéletes alkotott, aztán azt valaki elrontotta, és az ember ebbe beleegyezett, és az emberek azóta ebbe majdnem, hogy legtöbben jól érzik magukat, és nem csinálják belőle problémát, hogy egymást kikészítik. Ugye Radnóti így ír az egyik versében erről, hogy az ember az állatok alja. Mert hát ugye van még olyan faj, amely fölemészti a környezetét, és a fajtársát is. Nemigen van, ugye? Nemigen van, hogy elpusztítja a maga körül mindezeket. Nem nagyon csinálunk belőle problémát. Nem csinálunk problémát belőle, hogy telik az életünk, eltelnek évek, évtizedek, és nem tudunk változtatni dolgokat, amikért jogosan szóvá tettek nekünk már. Amikben nem egyszer megértettük, hogy bizony helytelen dolog. És mégis az ember halogatja. És az Isten odáig elment az ember megkeresésében, és az ember önismeretre juttatásában, a segítségnyújtásban, és az embernek abban segítve, hogy őszinték legyünk magunkhoz, és vállaljuk be a megalázkodást, vállaljuk be a segítségkérést. Mi, akik egyébként nagyon, nagyon nehezen tennénk ezt, odáig elment, hogy a szeretetét úgy fejezte ki, ahogy a Biblia ezt bemutatja, hogy Krisztus eljött erre a földre, és végül A bűntelen személy meghalt a bűnös emberért. A vak emberért, aki nem látja a hibáit, vagy nem akarja belátni a hibáit, nem akar, nem vesz erőt magán, hogy változtasson. Meghalt az emberért, és elment a végsőkig ezzel az Isten, végsőkig. Krisztus keresztjében minden embert megkeresett az Isten. Kifejezte azt, hogy mellettünk áll. Megpróbált a lehető legtöbbet tenni az emberért, és aki tud róla, azt hiszem, és tudhat róla, és megérti ezt, az meg is ismeri, hogy mit jelent ebben a segítség. Hogy ezen keresztül milyen hatalmas segítséget kap az ember, hogy ténylegesen változni tudjon, hogy az a reális önismeret az vállalható legyen a részünkről. Hogy az vállalható legyen. De mi mindannyian tolnánk el a felelősségét annak, hogy a valódi énünkkel, a reális önmagunkkal szóba álljunk, és ebben rendkívül sokat segít az, hogy van egy rajtunk kívülálló, és az emberi világon is kívülálló, a felett álló valaki, aki azt mondja, hogy én belenyúlok ebbe az világba, és megpróbálok segíteni az embernek, hogy ő eszméljen, hogy benne erkölcsi, hát hogy mondjam, jó, pozitív indulatok támadjanak, hogy igen, megérné változtatni. Megéri, és lehet változtatni, mert nekem az a valaki segíteni fog. És tényleg megtapasztalja az ember a változásokat, a változtatás lehetőségét, és a valódi megváltozást. Mutatom a végét a vetítésnek. Isten kegyelme, vagyis, hogy Isten általunk meg nem érdemelt jó indulata, hogy nyilatkozik meg. Ugye szabadítást ad hitáltal az embernek. Az üdvösség szó az szabadítást is, így is lehetne fordítani. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám, írja Jeremiás. Megtalálható az Isten az embernek. Nem a zavarosba kell halászni. Akkor vagyunk a zavarosba halászásra ítélve, csak a magunk emberi világában nézünk szét. És önmagunkba tekintünk csupán. Hogyha felfele tudunk nézni, és az Isten fele tudunk nézni, akkor meg lehet találni egy sokkal igazabbat és tisztábbat. És meg lehet találni a segítséget, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez egy hatalmas mondat. Ha erre is adnék most, vagy adnánk magunknak 5 percet, hogy csak ezen az egy mondaton tartjuk a szemünket, és gondolkodunk. Hogy van valaki, van egy olyan lény, aki annyira szereti az emberi világot, hogy képes volt a saját fiát feláldozni érte, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Szóval ezen úgy elgondolkodni. Biztos vannak sokan, akik nagyon hálásak a szüleiknek azért a szeretetért, ahogy felnevelték őket. De biztos, hogy átéltek olyan helyzeteket már, amikor nagyon egyedül voltak mégis. Amikor nagyon maguk voltak a küzdelmeikkel, a problémáikkal, az emberi gyengeségeikkel és bűneikkel, és nem tudták, honnan lehetne segítség. Ugye a Biblia ezt üzeni nekünk, hogy de van, még akkor is van segítség, ha már ember nincs. Mert az Isten szeretete az a világ felett álló dolog. Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aki nem ismeri meg önmagát, az mind a problémát mindig a másik emberbe meg a környezetébe fogja megtalálni. Vagyis úgy véli, hogy megtalálta. Ugye? Aki nem ismeri önmagát, az mindig odahárítja a problémákat. És aztán kilép abból az adott környezetből. Ha már beemlítettem, ugye ezt hívjuk a házasságok végén a válásnak, és aztán elmegy és köt egy másik házasságot, és megismétli ugyanazt a dolgot, mert nem nézett szembe önmagával. Újra ugyanazok a problémák termelődnek, és ugyanúgy a környezet és a házastárs lesz a felelős érte, és folytatódik a dolog, amíg az élet el nem múlik. Ezután azt kell kimondjuk, hogy reális önmagunkba nézés nélkül, ahogy a Biblia segít ebben nekünk, reális önmagunkba nézés nélkül nincs valódi probléma megoldás az életünkben. csak hárítás lehet. Hogyha elfogadjuk azt, hogy nekünk baj van a tudatunkkal, baj van az erkölcsi ítélőképességünkkel, baj van ezek hátterén hozott döntéseinkkel, hogy igenis mellé fogunk dolgoknak, igenis elhibázunk dolgokat az életünkben, igenis fel kell vállaljuk, hogy felelősek vagyunk a hibáinkért, akkor lesz valódi probléma megoldás. De reális önismeretet ne felejtsük el, csak Isten ismeretén keresztül nyerhet az ember. Úgy írja a korintusi levélben Pál apostol a 13. fejezetben a szeretet himnusza végén, hogy amikor majd eljön az örökké valóság, akkor majd úgy látok, ahogyan Isten is, olyannak látom magamat, amilyenek Isten is lát engemet. Hogy most tükör által homályosan látunk, de akkor majd színről színre látunk. Szóval olyannak, amilyenek az Isten ismer bennünket, és természetesen olyannak majd, akik elnyerik az örök élethez való jogot, olyannak, amilyen az Isten a maga tisztaságában megalkotta az embert, és minket is elgondolt bűn nélkül, az önzés nélkül, a tudatunk módosulása nélkül, ugye, amilyennek elgondolt bennünket, olyannak fog látni, és mi magunk is olyannak láthatjuk meg önmagunkat. Ne felejtsük el még végül, hadd idézzem Pascal szavait Jézussal kapcsolatban, az Istennel kapcsolatosan, hogy Jézus olyan Isten, akihez kevésség nélkül közeledhetünk, tehát aki nem megközelíthető a büszkéknek, a magabízóknak, az önigazultaknak, mert ugye mi nem is önismeretet keresünk, hanem önigazolást általában ebben az életben. Nekünk nem az a nagy vágyunk, hogy reális önmagunkról alkotott képpel bírjunk, mert attól egy kicsit megijednénk, hanem hogy mentegessük magunkat és igazoljuk magunkat. Pascal azt írja, hogy Jézus olyan Isten, akihez büszkeség nélkül, kevésség nélkül lehet közeledni, és aki előtt kétségbeesés nélkül lehet megalázkodni. Nagyon szép megfogalmazás, és nagyon találó. Hogy amikor az ember vállalja, hogy oda megy az Isten elé, amikor vállalja azt, hogy az Isten világosságában akarom megismerni magam. Egy olyan önvizsgálatra vagyok hajlandó, hogy mutassa meg nekem az Isten akkor az ő igéjén, az ő példáján keresztül, hogy ki vagyok, mi vagyok, akkor szomorú dolgokat is fogok látni. Az ember meg tudja ítélni azt, hogy szüksége van egy külső reális képre önmagáról, el tudja ezt fogadni, és belenéz, és nyilván meg fog ijedni. De éppen ezért rendkívüli dolog ez, és rendkívüli lehetőség és tehetség a részünkre az, hogy mi az Istenben találhatjuk meg ezt a külső segítséget, aki reális képet segít alkotni önmagunkról. Abba az Istenbe, akiről Pascal így gondolkodik, hogy előtte kétségbeesés nélkül ismerhetjük fel önmagunkat, a gyengeségeinkkel, a hibáinkkal. És mikor hibáinkkal találkozunk, amikor ránk olvasták már ezerszer, hogy megbízhatatlan alak vagy, hogy ilyen vagy, hogy olyan vagy. Ugye tavaly jött egy házas pár ide Egerből, és a feleség mesélte, hogy a tavasztól a nyárig kétszer jelent meg ilyen hosszú lista a hibáiról a hűtő ajtóra fölmágnesezve. Hogy milyen hibái vannak. Kétszer. Teljesen össze volt omolva. Elveszettnek hitte a házasságát, aztán úgy mentek haza, hogy hát rendkívül boldogok. Aztán még egyszer jött egy újabb lista pár hónap múlva, és az igazi szabadulás most volt, vagyis akkor, 2 éve volt ez, bocsánat, az azt követő télen volt, karácsony után, hogy összeállt nekik a kép, hogy mindenkiüknek képessé kell válni arra, hogy a maga részével álljon szóba. Ne a másik elé tegye ki a listát, abból már a másik már úgy is tudja, többet is tud annál, mint amit mondtunk, meg leírtunk egymásnak, még többet is tud, hogy milyen negatív véleményünk van róla, hanem a saját magunkra vonatkozót keressük, hogy mi lehet igazabban, amit a másik mond. Mivel járulhatok én hozzá, hogy a másiknak a gyengesége előjöjjenek? Mit tudnék hozzátenni ahhoz, hogy a házasságunk, házasságunk jobban működjön, a másik magatartása megfelelőbb legyen? Szóval ezen gondolkodni, és ebben reális képet tényleg az Isten segít alkotni nekünk, mert az ő szeretetében, az őtőle való szeretet sebességünkben sokkal könnyebb fölvállalni a gyengeségünket. Mert azonnal ott van a kegyelem, hogy de én meg is bocsátok neked. Én el is hordozom, el is viselem, el is fogadom, sőt, ugye elhordoztam a kereszten, és nem vagy érte büntetve, nem leszel. És nagyon sokat jelent ez az embernek, tényleg egy olyan belső erkölcsi indítatást tud adni az embernek, amit semmi más nem tud adni. Sokat jelenthet a feleségünk vagy a társunk szeretete, de valójában úgy gondolom a legtöbbet, a legmélyebb indítatást az Isten irántunk való szeretete és a megtapasztalt szeretete adhatja az emberi szívnek. Sokan küzdenek komoly gyengeségekkel az életükben, ha nem is túl sokkal, de néhány mindenkinek jutott, úgy gondolom. És ugye azok, amelyeket nehéz leküzdeni, amelyeket nehéz túljutni. De amikor megtapasztalja az ember azt, hogy az Isten segítséget kínál, ő nem kritikával fogad bennünket, nem azzal illet. Nem számon kér bennünket, hogy hát hogy lehetsz ilyen. Nem gúnyol ki, hogy na, hát rád ez jellemző. Hanem a megértését fejezi ki. Amikor az ember ezt úgy felfogja, meglátja, megéli, akkor nagyon sok segítséget kap ahhoz, hogy változtatni bírjon, változtatni tudjon. Az önvizsgálatra nézve néhány dolgot gyorsan hadd mondjak el a legvégén, hogy mi igazi önvizsgálatra a Biblia szerint hogy is juthatunk el, és egy olyan, hogy rakhatjuk össze önmagunkról a megfelelő képet, a reális képet, ami még nem a teljes énünk lesz nyilván, mert Isten segítségével sem tárulhat fel előttünk a teljes lényünk egy adott pillanatban. Úgy gondolom, talán a legelső dolog, amit vegyünk figyelembe, az a Jeremiás könyve 17. fejezet 10. versében van leírva, azután a bizonyos csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerhetné azt, mondat után így szól, én az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem. Csak ennyi, és máshol is írja ezt a Biblia, de hogy én az Úr vagyok, aki a szívet fürkészem, vagyis az ember mit tegyen, azt, amit Dávid a 139. Zsoltár elején megfogalmaz, hogy Uram, vizsgálj meg engem. Hogy kitesszük magunkat ennek a megvizsgálásnak, hogy kérve, Uram, vizsgálj meg engem, mutasd meg, segíts, állíts elém tükröt a te igédből, a Bibliát olvasom. Azért veszem elő, hogy olvasva, megismerve a te személyekről szóló leírást, az erkölcsi törvényt, a parancsolatokat, odaálljak, és azt nézem, hogy az én életem összhangban van azzal, ami ott pozitívnak van minősítve, vagy nincs. Mi közön van a jó és a rossz dolgokhoz a Bibliában leírtak közül. És vállaljam fel a vizsgálat eredményét. A Biblia ezt úgy fogalmazza meg, hogy a bűn ismerete a törvény által van. Nyilván, ha az ember minden törvényt kiradíroz, akkor rendkívül könnyen jónak látja magát, és hibát csak másokban fog találni. De a bűnismerete a törvény által van. Vizsgálj meg engem, Istenem, segíts, a te igéden keresztül mutasd meg, ki vagyok és mi vagyok. És nyilván figyelhetjük azt is, hogy az emberek körülöttünk mit mondanak rólunk, milyen véleménnyel vannak, de ne üljünk fel neki. Figyelhetünk arra, hogy milyen a beszédünk, ez is az önvizsgálathoz tartozik, mert a szív teljességéből szól a száj, tehát hogyan szoktunk beszélni. Figyelhetünk arra, mik a rendszeresen visszatérő cselekedeteink, vagy milyen gyümölcsei vannak az életünknek. Milyen eredménnyel zárulnak a vállalkozásaink. Hogy a leghosszabbra, két leghosszabbra utaljak, mondjuk a házasság meg a gyermeknevelés. Hogy milyen eredménnyel jövünk ki belőle. Ja, ha még egy nevelésre vonatkozó mondatot hadd említsek, azt írja Ellen White az egyik könyvében, hogy egy otthon értékét azt mutatja meg, hogy ott milyen jellemek fejlődnek. Nagyon egyszerű mondat, de nagyon szigorú mondat. Hogy ott milyen jellemek fejlődnek. Az otthon, attól függ az otthon értéke. Nem lehet mellé beszélni. Nem nagyon lehet elmenni ennek az igazság tartalma mellett, csak legfeljebb el lehet tagadni, el lehet felejteni. Merjük magunkat a mérce alá állítani. vagy a házasságban, mert Józsi el fogja mondani, hogy a férj akkor szereti jól a feleségét, hogyha a feleség mellett egyre kiviruló, egyre jobban kivirul, egyre boldogabb, egyre jobban érzi magát, egyre inkább kijönnek a személyisége pozitív vonásai. De el fogja mondani, gondolom Attila holnap a férfiakra vonatkozóan is, hogy nem, bocsánat, fordítva akkor Józsit és Attilát meg kell cseréljem, hogy, de ez is igaz, hogy a feleség szeretete hogy kell hasson a férre. És hogy kell a férj, a feleség, hogy lehetséges az, hogy a férj a feleség mellett jobb emberré váljon. Tehát van miben kontrollálni magunkat, van miken keresztül kontrollálni magunkat. Én arra buzdítanék mindenkit, hogy ezt a pár napot legalább itt szánjuk az őszinteségünk megnyilatkozására, szánjuk arra, hogy önmagunkhoz őszinték tudunk lenni, szánjuk arra, hogy most nem a többiekre nézve ismerjük el igazságnak, amit hallunk, vagy amit olvasunk, főleg nem a házastársunkra nézve. Feri bácsi ezt úgy szokta mondani, amikor a férfiak feladatairól beszél, hogy a nők most ne figyeljenek. És amikor a nőknek beszél, akkor azt mondja, most a férfiak nem, mert ugye egymás ellen fordítanák, hogy nem, mindenki a sajátjával álljon szóba, és azt is mondhatnám a saját tapasztalataimból kiindulva, hogy lényegében ezen múlik, hogy mennyire tudjuk a házasságunkat helyrehozni, mennyire tudjuk azt építeni, felépíteni. Köszönöm a figyelmet, és az esti eladásnak itt vége. Teremtő Istenünk, jó Atyánk, most hozzád jövünk, és szeretnénk azt megerősíteni, hogy valóban szükségünk van arra, hogy általad igazi önismeretre jussunk, és általad eljussunk arra az elhatározásra is, hogy változtatni akarunk életünkön, amikben szükséges, hogy általad erőt nyerjünk Istenünk ehhez a változáshoz, és kérjük is most együttesen is, segíts nekünk, add meg, Urunk, hogy ne az elhárítás, ne az önigazolás legyen a mi reakciónk, hanem a gyógyulást keressük, a megújulást, a megjobbulást, hiszen önmagunkra nézve is ez a méltó, de a házasságunkra nézve, a családunkra nézve is, és hozzád, és ez méltó, Istenünk, hisz oly nagy szeretettel vagy irántunk, kérünk, segíts bennünket, hogy ez a mély és hatalmas szeretet, amellyel hozzánk fordulsz, ez felébressze bennünk az igazi erkölcsi erőket, felébressze a törekvést az igazságra, és Urunk, add, hogy felépüljön bennünk az az ember, amilyennek Te meg tudsz ma is ebben a világban is változtatni bennünket. Kérünk, adj ehhez kegyelmet, adj áldást, tudjuk, hogy rajtad nem múlik, tudjuk, hogy mikor még bűnösök voltunk, Te elküldted Jézust erre a világra, és kereszten halt meg értünk. Istenünk, kérünk, segíts, hogy hozzád találjunk mindannyian ezen a héten, akik segítségre várunk, segítségedre szorulunk. Könyörgünk hozzád, hogy Te tedd boldogabbá az életünket önmagaddal, Te tedd boldogabbá közös életünket a házastársainkkal, a párunkkal. Te segíts abban, hogy az egész családunk is boldogabbá lehessen az őszintességünk, az alázatunk által. Urunk, légy kegyelmes hozzánk így a Jézusért. Amen.